Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanászban. Ma este folytatjuk a témát, amiről kezdtünk beszélni múlt héten. Lombik program, áldás vagy átok. Múlt héten beszéltünk mindenféle olyan dolog, ami a téma körül a témát érinti. Maga a fő szempontok, most ezen a héten fogunk beszélni, és már is a kommentekben betettem azt a linket, hogy aki akarja elolvasni azt a cikksorozatot, amit írtam, három hosszú tanulmány akarat olvasható azon a linken. Majd az óra végén, ha nem fogom elfelejteni, akkor megint fogom linkelni ezt az anyagot. No, akkor múlt héten csak egy mondatot ismételni a múlt hetiről, és folytatni kell. Beszéltünk arról, hogy a Tórában elő van írva azt a micvát, hogy prúr, vúl, milőt, árec, szaporodjatok és okosodjatok. Ez egy micva a gyermeknemzésre. És itt érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mi tehető abban az esetben, hogy természetes módon nem jön össze. Házas életet él egy házas pár, és nem jön össze. Van egy olyan vélemény, a Dési rabbi, ugye a mai Erdélyben, Dési rabbi az Panet rabbi volt, és neki az a véleménye, hogy a micva, hogy a gyereknemzésnek a micvája az csak abból áll, hogy házas életet kell élni. Ha nem jön össze, akkor ennél többet már nem kell tenni. De ezt a véleményt mindenki elutasítja, azt mondja, miért legyen más a gyermeknemzés micvája, mint az összes többi micva, amire utána kell járni. Mondjuk, hogy holnap reggel tekerni kell mind a zsidó férfinak, aki már 13 év fölötti, akkor tekerni kell a tfilint, az imasziat. Azt lehet mondani, hogy ha nincs meg az imaszi, nem kell utána járni. Hogy meg? Be kell ülni a kocsiban, utazni 300 kilométert, és majd ott rakni tfilint, ha itt közelebbről nem tudok tfilint szerezni. Ugyanígy minden más micvány. Ha nem kellene utána járni, akkor honnan lenne példa nekem itt Budapesten ünnepi csokor? Pálmaág, etrog, ami citrus medik, honnan lenne? Mert utána jártam hetekkel és hónapokkal korábban, már utána jártunk. Akkor miért legyen a gyermeknemzés más, hogy itt nem kell utána járni? Mit jelent utána járni? Vizsgálatok, orvos, tanácsokat, stb. Ez mondom, egy vélemény kivételével mindenki azt mondja, hogy tenni kell az ügy érdekében. Nos, nézzük, menjünk lépésről lépésre. Az egyik kérdés az, hogy ha tényleg orvoshoz fordulnak, akkor meg kell vizsgálni, az orvosnak meg kell vizsgálni a meddőséget, mi okozza. Most a női oldalról a nőt megvizsgálni, a feleséget megvizsgálni elvileg nem lehetne probléma, halakhikus probléma. A férfinak a vizsgálata már, ott már halakhikus probléma van, mert a Tóra tiltja az ononizálást, és akkor az a kérdés, hogy az orvosnak ki kell, hogy nyerjen ondócseppet, akkor a kérdésed honnan? Van az az eset, hogy házas életet élnek este, és másnap az orvos a nőből nyeri ki a spermát, de ez nem mindig hasznos. A kérdés, ez beleesik az onanizálás problémájába, vagy nem. Van, aki azt mondja, hogy igen, hát onanizálás az minden olyasmi, ami nem rendes házas életen keresztül, és annak céljában. A legtöbb vélemény ezt megengedi, és azt mondja, hogy mivel ez a gyereknemzés céljából történik, mert meg kell vizsgálni, meg kell tudni, hogy van-e probléma, igen, akkor mi lehet a probléma, ezért azt megengedik. A Lubavitchi Rebbe sokszor idézte az apósát, aki azt mondta, az embernek minden nehézséget vállalnia kell a gyermekvállalásért. Erre kell feltennie az életét. Ami azt jelenti, hogy vállalni kell még egy ilyen halakis probléma is, mert mi elfogadjuk azt a véleményt, hogy ezt is lehet. Ez az első lépés a megvizsgálása. Valaki azt mondja, hogy igazad, ez meg van engedve, de csak 10 év házas élet után. Mert akkor bebizonyosodott, hogy tényleg egy komoly probléma van, de más vélemények is ez az elfogadott vélemény azt mondanak, hogy ha úgy tűnik, hogy van probléma, akkor nem kell várni a 10 évet. Úgy tűnik, ez azt jelenti, hogy egy esküvő után 1 hónappal vagy 2 hónappal az még semmit nem jelent. Egy év, szóval kell adni egy kis idő, hogy teljesen beavatkozás nélkül történjen, teherbe essen. Idő után már lehet mondani, húha, körül kell nézni. Ma már a vizsgálatok elég sokkal modernebbek, és ezért ők képesek kimutatni sok mindent, amit később már az idő, a 10 év lett volna az egyetlen bizonyítéka. Most, a következő lépés, ha tényleg kiderül, hogy van itt probléma, akkor felmerül a mesterséges megtermékenítésnek a használata. Talán ez fog segíteni. Lehet, nem lehet, mi a helyzet ez? És mi az érdekes ebben? Hogy van erre korábbi talmudi és más források, ami rendelkezésre áll nekünk, rabiknak ezt a témát megvizsgálni. Mert az ókorban elterjedt hiedelem volt, hogy fizikai kontaktus nélkül valamilyen közvetítő közeg révén, például a fürdőben víz közvetítésével, egymás után használt ágynemű útján, stb. Is teherbe lehet esni. 3 különböző forrás találunk ennek az elképzelésnek kapcsán a Talmud és más irodalomban. Ez hihetetlen, de régen, 2000 évvel ezelőtt azt hitték, hogy a fürdőn keresztül történhet a teherbeesés, vagy átnemünk keresztül. A lényeg, hogy átmegy, és az nem probléma, hogy közben csak simán a levegőben volt. Most ezt minket most nem érdekel most, hogy igaz vagy nem, azt jelenti, hogy lehetséges, vagy nagyon jól tudunk, hogy nem lehetséges, de mindenképpen abban az időben azt hittek, hogy lehetséges, és ezért a Talmudban és más forrásokban szó van erről a témáról. Nézzük meg! A Talmud az első forrás, 3 különböző forrás van. Az első forrás az polgári időszámítás szerint a második században erzisraeli bölcs Ben Zoma. Ben Zoma. Mondja a Talmud, hogy Ben Zomát azzal a kérdéssel keresték fel, hogy elvehette a főpap egy olyan lányt, aki terhes, de azt állítja magáról, hogy még szűz. Hisz tórai előírás, de a főpap csak szűz lányt vehet feleségül. Az a furcsa helyzet van, hogy a lány azt állítja magáról, hogy senkivel nem volt viszonya, de terhes. Hogy lett terhes? A fürdőben. Ben Zoma válasza szerint tényleg előfordulhat, hogy szexuális kontaktus nélkül terhbe esen valaki, ezért elveheti feleségül a terhes szűz lányt a főpap. A főpap a Kohen Gadol elveti ezt a lányt, mert Ben Zoma elfogadta, hogy ilyen dolog lehetséges, hogy terhbe esett, de nem volt szexuális kapcsolata. Ez az első forrás. A második forrás jóval korábbi, és nagyon érdekes. A második forrás az első szentély idejében, polgári időszámítás előtt két második században, akkor élt Ben Szíra. Ben Szíra, ez az annak a könyvnek a szerzője, ami magyar nyelven is létezik, és az magyarul az Sírák fiának könyve. Az ilyen nagyon ilyen érdekes ilyen közmondások, morális tanítások vannak benne. Akkor van egy ilyen hagyomány, ami úgy állítja, hogy a Ben Szírának az anyja fürdőben teherbe esett, és nem mástól, hanem Jeremiás prófétától. Vagy Jeremiás proféta előbb járt abban a fürdőben, utána járt Ben Szírának az anyja, és az terhes lett vele, és megszületett a Ben Szíra. És ez a hagyomány még egy alátámasztást is talál, mert azt mondja, ha megnézünk, hát héberül a menni a számértéke a Ben Szíra szavaknak, Beit Nun, Samach Yud Reish Alaf, akkor az 271. Menni a Jeremiahu, ami így írják a nevet héberül, Jeremiahu, menni ennek a számértéke szintén 271. És ezért úgy állítja, hogy azért lett a gyermeknek a neve Ben Szíra, mert ez Jeremiás profétanak a gyereke volt. Akkor itt van a második forrás ebben, hogy nemi kapcsolat nélkül megszületett a gyerek. Most ez a két forrás azok csak források, hogy léteznek. Most jön a harmadik forrás, ami már egy halachikus forrás. Ez pedig egy híres franciaországi bölcs, aki az volt a neve, Rabbeinu Peretz. Ő meghalt 1995, ami azt jelenti, egy jó 700 évvel ezelőtt élt. És most nézzünk meg egy halacha. Arra intette a nőket, hogy ne feküdjenek idegen férfiak által már használt ágyneműbe, nehogy annak közvetítésével teherbe esnek. Bár a gyerek nem számít mamzérnek, törvénytelen gyereknek, ezt mind mondja Rabbeinu Peretz, és ezt olvasom fel, hiszen nem tiltott kapcsolatból született. Szóval első kérdés az, hogy egy házas nő lefekszik ilyen ágyneműbe, és teherbe esik egy idegen férfi spermájától, akkor a gyerek törvénytelen gyereke. Erre azt mondja Rabbeinu Peretz, én elismerem, hogy a gyerek nem lesz törvénytelen gyerek, mert a törvénytelen gyerek az csak a tiltott nemi kapcsolatnak a következménye. És az ugyanabban az ágyneműben feküdt, az nem egy tiltott nemi kapcsolat. És ezért elismeri Rabbeinu Perec, hogy nincs szó itt mamzéről, de a későbbiekben testvérek házasságához és így vérfertőzéshez vezethetne. Azt mondja, ha a nő teherbe esik, meg fog születni egy gyerek, a senki nem fog sejteni, hogy ez az a bizonyos férfinak a gyereke, és véletlenül még akár annak a férfinak egy lány, most mondjuk egy fiú született, és akkor annak a férfinak a lányát el fogja venni. És ezért figyeljen a házas nő, hogy semmiképpen ne feküdjen egy olyan ágyneműre, ami már egy férfi, egy más idegen férfi használ. Mondja Rabbeinu Perec tovább, viszont ha a feleség menstruációja miatt nidában van, és a férje ágyneműjében alvat esik teherbe, az véleménye szerint nem probléma, hisz a nida törvénye csak a tiltott aktusra vonatkozik. Ugyanúgy, mint a mamzer, az csak a tiltott, kapcsolat következményként lesz mamzer, ugyanígy a nida az csak arra vonatkozik, hogy nem szabad, hogy házas életet éljenek a férj és a feleség, de a házas élet nélkül megszületik a gyerek, az nem probléma. Akkor itt már halachikus részletek voltak tárgyalva, és Rabbeinu Perec azt mondja, hogy vigyázni kell ettől. Most itt 5-6 forrás fogok felidézni, ami el fogja indítani azt a vitát, ami egy az egyben a mesterséges megtermékenyítés esetére vonatkozik. Első dolog, az pedig Moshe Lima rabbi a 17. században, ő írt egy kommentár a Shulchan Aruchhoz, a Helkat Mechokék címűhez, és felteszi a kérdés, hogy abban az esetben, amikor valamilyen közvetítő közeg útján történt a fogantatás, felteszire Moshe Lima a kérdés, teljesítette-e az apa a szaporodjadek és okosodjadek micvaját? Ez az első kérdés. Hogy ezelőtt teljesítette a micvát, ment a fürdőbe. Később jött oda másik nő és teherbe esett. Akkor ez a férfi teljesítette ezzel a micvát, vagy nem? Másik kérdése, hogy az így született gyerek jogilag a leszármazottjának számít-e, például örökelhet utána, vagy nem? Ezt a kérdést tette fel a Moshe Lima Helket Mechokékben. Most ugye ismerünk már a Talmudban, hogy a Talmudnak a szövege az középen van, belül van a Rashi, és kívülről a külső hasában van a Tosafot. Hasonlóképpen a Shulchan Aruchban szintén középen van a főszöveg, a Shulchan Aruchnak a szövege, és az egyik oldalon például, hogy említettem itt a Helkat Mechokéket, a másik oldalon ott szerepel a Beit Shmuel kommentár. A Beit Shmuel erre a kérdésre válaszolni, amit a Helkat Mechokék csak feltett, idézi Rabbeinu Perecet. Mert Rabbeinu Perecet, mondtam én, ő már halachikusan közelíti meg a dolgot, mert azt mondja, hogy a Rabbeinu Perec fentől említett szavaiból következteti erre a kérdésre a választ. Ha ugyanis a közvetítő közleg útján fogant gyermek a biológia apja többi gyerekének a testvére. Nézzük meg lépésről lépésre. Mit mondott rá Rabbeinu Perec? Miért kell vigyázni a fürdőtől vagy az ágyneműtől? Nehogy teherbe essen, és a végén házasodni fog a testvérével. Akkor nézzünk meg, ha a testvérének számít, ha ez a fiú az annak a lánynak a testvére, ezek szerint van közös apjuk. Ezek szerint ő számít az apjának a gyerekének. Ha számít az apjának a gyerekének, akkor teljesíti a micvát, a szaporodjatok, vagy sokasodjatok ezáltal. Ha testvérnek számít, akkor a gyereknek számít, ha a gyereknek számít, akkor teljesíti a micvát. Erre van a Turei Zahav, aki azt mondta, aki azt mondja, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani. Lehet, ha gyereknek számít abból a szempontból, hogy vérfertőzés egy ilyen házasság, vagyis ez abból a szempontból számít gyereknek, hogy a tiltott házasságok szempontjából testvérnek számít, de azzal a szempontból, hogy tevőleges parancsolatot teljesítette az apja ezzel, az nem feltétlenül, mert egy micvát nem lehet véletlenül teljesíteni. Egy micvát tenni kell, és nem véletlenül teljesíteni. Véletlenül járt egy fürdőben, utána ért egy idegen nő, és terbe esett, így nem lehet teljesíteni egy micvát. Egy micvát tenni kell. Magától véletlenül nincs micva. Ezt mondja a Turei Zahav, és ezt annyit tudunk a szerzőről, hogy a 18. században, 1754-ben jelent meg az ő könyv, akkor körülbelül a 18. században élt Lengyelországban. Menjünk tovább, és itt pedig a Rabbi Judah Rozanes. Rabbi Judah Rozanes, ő 1727-ben hunyt el, és ő pedig Törökország fővárosában élt, és ő írt egy hosszú-hosszú, nagyon hosszú, nagy részletes kommentár a Maimonides-re, azt mondja. Három halachikus következménye van annak, ha egy nő házasságtörést követel. Nézzük meg, miből áll, milyen következmény van a házasságtörésnek. Egy, maga a tiltott aktus nagy bűn. Ugye ez a házasságtörésnek a lényege, a tiltott aktus. Kettő, a gyermek, ami megszületik ettől, az törvénytelen gyerek. Három, ezek után a nőnek nem lehet kapcsolata a férjével, el kell válni a férjétől. Szóval a házasságtörés három halakhab következik a házasságtörésből. Először a bűn, kettő a mamzer, a törvénytelen gyerek, három, hogy el kell válnia a férjétől. Most mondja a Mishne Lemelech, Judah Rozanes, a könyvnek a cím az Mishne, azt mondja, Rabbeinu Peret szerint a második a háromból az nem vonatkozik arra az esetre, amikor nem volt tiltott nemi aktus. Akkor az egyes elmarad, mert nem volt tiltott aktus. Kettes elmarad, mert a Béna Perez azt mondja, nincs tiltott aktus, akkor elmarad a második is, akkor a gyerek nem lesz törvénytelen. Erre azt mondja a Mishne Lemelech, ha az első két következmény elmarad, akkor a harmadik is elmarad, és nem kell elvárnia, nem kell elválnia a férjét. Ez az ő felfogása ebben a kérdésben. Ugye az első kérdéskér az volt, az ő gyermeke számít-e, vagy nem, örökölni fog utána, teljesíti-e a micvát utána, vagy nem. Második kérdés, hogy például törvénytelen gyerekről van szó, vagy nem, illetve, hogy házasságtörés számít-e az, hogy a nő nem tiltott nemi kapcsolat útján lett terhes egy idegen férfi spermájától. Még egyszer, hogy Mishne Lemelech azt mondja, hogy nem, ha az egyes és a kettes elmarad, akkor elmarad a három is. A tiltott aktus, illetve a törvénytelen gyerek elmarad, akkor elmarad az is, hogy el kell válnia a feleségétől. A férjétől, bocs. Erre van Rabbi Jonathan Eipschitz, ő meghalt 1764, szóval csak egy pár évtized később, ő hamburgi rabbi volt, és ő azt mondja, nem. Azt mondja, maga a gyermeknemzés az is nagy bűn, még akkor is, ha nem tiltott nemi kapcsolaton keresztül jött létre. maga a gyermeknemzés egy idegen férfitől, az is nagy bűn. Tovább. Erre, jó, akkor ez a kérdés. Mindezek után azt mondja a Misnele Melehogy Juda Rozanes, azt mondja, valójában ez az egész kérdés, ez csak egy hipotetikus kérdés. Egy, maga a Talmud egy másik helyen megcáfa, hogy kizárja azt a lehetőséget, hogy ha nem volt nemi kapcsolatok, abból teherség lehet-e. Azt mondja, az a Talmud ben Zoma valamit mondott, a Talmud egy másik helyen megcáfolja. Azt mondja, az a ben Szira Jeremiásnak a fia volt, annak semmi alapja nincs, ez csak egy pletka. És három tényként erről nincs szó. De lehet, hogy ez a talmudi időben, és még akár a 18. században, amikor Törökországban élt, ez egy lehetetlen dolog volt, ma már nagyon-nagyon hasznos, hogy ők már tárgyaltak ezt a kérdést, mert ma a mesterséges megtermékenyítéssel ott állunk, hogy nincs nemi kapcsolat, és mégis van gyerek. Akkor felmerül a kérdés, hogy a gyerek az testvérnek számít, gyereknek számít, tiltott rokoni házasság vonatkozik rá, vagy nem, örökölhet, teljesíthette a micvát, stb. A kezdete ennek az már a 19. század óta van lehetőség arra, hogy nedő pároknak orvosi segítséggel foganhasson gyermek. A századfordulón már Dónasperma útján végeztek megtermékenítést, és 1940-re pedig megvolt a technológia sperma tárolásra is. Nem kellett friss spermát, azt lehetett tárolni a későbbi időben. Egy felmérés szerint Amerikában 10-20 ezer gyerek születik évente donor spermából, Izraelben a szám az körülbelül 500 és 800 között. Most, fontos, ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy egy házaspárnak nem lehet természetes úton gyereke, és már minden lehetőséget kimerítették, mert ez is nagyon fontos. Az egész mesterséges megtermékenyítés az csak ha az utolsó lehetőség. Sajnos van sok orvos, ami még egy nagyon fiatal pár, és ismerem is egy ilyen pár, mert fordultak hozzám segítségre, fiatal pár volt, pár hónap után nem volt gyerekük, mentek az orvos, azt mondta az orvos, jó, mesterség és megtermékenyítés. Ez egy borzasztó, nem helyes dolog. Azt jelenti, amikor már minden megtették, és nincs más lehetőségek, akkor nincs halakikus akadály, de a fér spermáját használva mesterséges megtermékenyítéssel foganjon a gyermekük. Ami azt jelenti, ha anniból áll az orvosi beavatkozás, hogy a fértől nyerik ki a spermát, és nem nemi kapcsolaton keresztül fog az eljutni a nőbe, hanem mesterséges megtermékenyítéssel, akkor itt elvi probléma nincs. Olyan probléma nincs, hogy húha, nem természetes. Hogy nem igaz, természetesen jobb, ha normál, szerető kapcsolatban élnek, és egyszer csak terhes lesz, de ha ez nem megy, akkor elvi probléma, maga a mesterség és megtermékenyítésed nincs probléma, ha a férnek a spermia jutnak el a nőben. Nézzünk tovább. Azok, akik talán késtek, azoknak még egyszer beraktam hogy hívnak, a linket, ahol lehet ezeket a tanulmányt olvasni. Most azt mondtam, hogy elvileg maga a fogalom, mint mesterség és megtermékenyítés ebben az esetben, amikor más nem kell, hanem a férfinak a spermáját be kell ültetni a feleségében, hogy elinduljon a terhesség, mert valamikor csak annyi a probléma, hogy természetes módon itt ez nem történik, ezért kell egy kis hidat építeni, és akkor el kell juttatni. Az elvi probléma nem lehet. Gyakorlati probléma lehet, és nagyon. Mi lehet a gyakorlati probléma? A gyakorlati probléma az lehet, hogy egy véletlenül elcserélődik, mondjuk, hogy holnap lesz három ilyen megtermékenítés, holnapra van tervezve, és a harmadik spermát az első nőnek adnak, az első nőnek a spermát adnak az a harmadik nőnek. Felcserélődött. Utólag ezt nem lehet javítani. Lehet ezerszer bocsánatot kérni, de ezt már nem lehet helyreállítani. Ezért a Lubavitchi Rebbe semmiképpen nem egyezett be ebben, csak azután, hogy sikerült egy olyan rendszert felállítani, ami mesgiah, vallási ellenőrrel történik, aki figyeli, hogy tényleg nincs az elcserélve. Mert, ahogy mondtam előbb, lehet, hogy véletlenül. Ennél még nagyobb probléma, hogy nem véletlen, hanem szándékosan. És itt a 9-es lábjegyzetben van két cikk is idézve. Az egyik esetben, hogy az orvos maga 600 gyermeket ő maga nemzette, mert akart, hogy nagyobb siker, a statisztikája magasabb legyen, hogy nála minden sikerül, és akkor sok esetben, amikor láttad, hogy a férfinak a spermája nem olyan erős, akkor helyettesítette a sajátjával. Csak idővel az volt a furcsa, hogy egymás után olyan gyerekek születtek, ami mintha ikrek lettek volna, hasonlítanak egymáshoz, testvérek. Csak a kiderült, igen, meg közös az apjuk. Ezért még nem lehet kizárni a hibát sem, annál még nagyobb probléma abban az esetben, amikor szándékosan elcserélnek. Ezért Izraelbe, és azt már Amerikában is kidolgoztak egy olyan protokollt, amit megfelelő, ugye azt nevezek ezt Lubavitchi protokoll, ahol nagyon-nagyon szigorú feltételek mellett egy mesgiach figyeli az elejétől a végéig, sokkal szigorúbban, mint most elézzük a hasonlat, amikor a hús a vágóhídon, ott is nagyon kell figyelni, hogy a kóser hús állandóan felügyelet alatt legyen, ne tűnjen el, ne csere legyen el, itt még ezerszer jobban kell odafigyelni. Ebben az esetben, mivel ezt a problémát akkor kizártunk, nem lehet elcserélés, ezért a férnek a sperma el fog jutni a feleséghez, és gyermek meg fog születni, a gyermek az a feleség és a férnek a közös gyereke. Ezt Sábeszkor nem lehet tenni. Tisztázunk. Egy terhesség, ami elindult, akkor megmenteni a magzatot, pláne a szülés miatt szabad megszegni a szombatot. De a spermát megmenteni, vagy ilyesmi emiatt, semmi ilyesmit nem lehet szombaton megtenni. Ez az egyik Ez az első lépés ebben a mesterséges megtermékenítés. Nézzünk tovább. Mi van akkor, ha a fér nem alkalmas? A férnek a spermájából nem lehet, abból nem indulhat el egy terhesség. Akkor milyen lehetőség áll fel, hogy az úgynevezett donor sperma. És ez a kérdés, mit enged meg a halacha a donor spermára. Akkor nézzünk meg, ha a fér a donor, igen, első dolog. Az első dolog az, hogy mi a kérdés, hogy mi van akkor, ha először nézzük meg az előző eset, amikor a férnek a spermáját juttatták el egy ilyen injekciófélével bejuttatták ezt a helyre. Erre van egy vélemény, ami azt mondja, ez egy bizonyos Stanislavi rabbi, aki meghalt 1888-ban, ő azt mondta, csak természetes módon fogan gyerek kapcsolódik az apjához, ez számít a gyerekének. Így a mesterséges megtermékenítésből fogan gyermek jogilag akár az apja többi gyerekével is házasodhatna. Ezt mondja ez a bizonyos Stanislavi rabbi, ez ez egy vélemény. Menjünk tovább. Valaki azt mondja, csak természetes úton lehet azt a micvát teljesíteni. Lehet, hogy a férfinak a spermájából lett terhes a nő, de a micvát nem teljesítették. Mert a micvának a teljesítése módja az nem így van, hanem a teljesítési módja az, ha természetes módon házas életen keresztül történik. De ha azt a véleményt veszünk, a Turé Zahavé, aki azt mondja, véletlenül nem lehet teljesíteni a micvát, ezért a fürdőben fogant gyerek az nem számít micvának, erre nem vonatkozik. Valaki azt mondja, maga az a tény, hogy nem természetes módon lehet, akkor nem lehet teljesíteni a micvát. Menjünk tovább. Mi van ez abban az esetben, amikor a fér a dónor? Mi van akkor, amikor egy idegen a férnak a spermájában nem lehet ezt kihozni? Ezért kell egy idegen férnak a spermáját. Akkor az a kérdés, mi van akkor egy idegen fér, az egy zsidó. Ez első vélemény, a Szatmári Rebenek a véleménye, ami azt mondja, hogy talán ez törvénytelen gyereket jelent. Ha egy idegen zsidó férfitől lesz gyereke, de, hogy előbb említettünk a Rabbeinu Perenc szerint azt mondja, hogy a törvénytelen gyerek, az csak abban az esetben van, hogy volt egy tiltott aktus. Ebben az esetben nem volt tiltott aktus. Ennek ellenére a rabik elutasítanak azt a lehetőséget, hogy zsidó dónor legyen. Miért? Mi a probléma a zsidó dónorral? Egy, gyengítene és lerombolna a házasság intézményét, nincs szükség házasságra. Nincs, az nem a fér és a feleségnek a közös projektje, mert lehet egy külső dónor. Akkor itt gyengíti a kapcsolat. Kettő, elszakítaná a házasságot a gyermeknemzéstől, az ember azt mondja, nem kell házasodni, mert másképpen is lehet gyerek, és az pedig nem jó. Ha az emberek nem élnek házasságban, az nem jó. A Talmud azt mondja, de az ember, aki nem él házasságban, az, mint a nem lenne ember. Szóval ezért nem szabad gyengíteni a házasság intézményét, már csak abból a szempontból is, nehogy az emberek ne házasságban fognak élni. Kettő, ez vezethet tiltott kapcsolatokra is. Mert az ember azt mondja, bárkitől lehet ez a nő terhes, akkor először a terhesség az csak mesterséges módon fog történni, és utána pedig természetes módon fog történni. Négyes, hogy megint az a probléma, hogy nem fogunk tudni, ki az apja, hanem hogy lehet, hogy nem fognak követni, ki az apja, és akkor a végén a testvérrel fog házasodni. Ez a szinti. A Szatmári Rebbe szerint egy zsidó dónor a legrosszabb dolog lehet a következménye, hogy törvénytelen gyerek lesz. Moshe Feinstein szerint törvénytelen gyerek lesz, nem lesz itt, ahogy Rabbeinu Perec is ezt mondta, de ugyanakkor több olyan hátrány és negatív dolognak a következménye lehet, ha meg fogunk engedni zsidó, egy idegen zsidó férfinak, hogy legyen a dónor zsidó spermájából, meg fog születni egy közös gyerek, egy házas nővel. Ha nem zsidó dónorról van szó, akkor egy törvénytelen gyerek nincs, mert a mamzer az biztos, hogy csak zsidótól lehet. Kettő, nincs az a probléma, hogy nem fogunk tudni, ki a testvére, mert a testvér az csak akkor számít testvérenek, ha a zsidó. Ha nem zsidó, akkor a zsidó és a nem zsidó között nincs testvér. Akkor ez sincs probléma, de még mindig az a probléma lehet, hogy mi van akkor, ha ez fog vezethet a házasság gyengítéséhez, stb. Ha semmiképpen nem lehet másképpen, mert a zsidó férje nem képes teherbe ejteni a nőt, akkor a nem zsidó dónor még mindig a legjobb, de természetesen nagyon szigorú körülmények között kell figyelni, hogy tényleg kinek a spermája. És erre egy konkrét történet is megjelent valamelyik rabbinikus folyóiratban. Seattle, Washingtonban történt az, hogy egy fiú és egy lány majdnem összeházasodtak, és később kiderült, hogy itt apja donor volt. Ezért nézzünk tovább. Milyen más kérdések merülnek fel itt? Ugye van anonim donor és nem anonim donor. Volt egy zsidó férfi, aki anonim donornak állandóan adta a spermáját, utána vallásos lett, és akarta, és az volt a kérdés, hogy kell-e visszaszerezni az összes spermáját, mert megint ugye anonim donor, ő maga nem fogja tudni, hogy hol vannak az ő gyereké. Mert ahogy mondtam, a legtöbb vélemény szerint ez az ő gyerekének számít, ahogy Szinde Rabbeinu Perecből tudunk. Erre azt mondta neki, azt paszkanolta neki a Ariel rabbi, a Ramat Gannak a főrabbia, hogy tegye meg, ami csak lehet, hogy szerezzen ezt vissza. A kérdés a másik oldalon, a szintén egy probléma. Ha zsidó anonim donor van, akkor nem lehet tudni, hogy ki volt. Nem csak azt nem lehet tudni, hogy az apja Kohen-e vagy Lévi-e, azt se lehet tudni, hogy talán az apja törvénytelen gyereke. És ha igen, akkor gyerek is törvénytelen lesz. Erre a legtöbb vélemény azt mondja, hogy ha ma megtörtént, akkor nem kell a gyereket ilyen megbélyegezni, mert egy lehetőség az, hogy az anonim donor nem zsidó volt. Ha zsidó volt, a többség zsidó nem törvénytelen, és ezért nem kell tartani, hogy zsidó volt a donor, és még törvénytelen is. Két lehetősége van, két oldala van, hogy ahogy engedjük ezt át. Egy, talán a donna nem volt zsidó, kettő, ha zsidó volt, akkor kóse zsidó volt. De mindenképpen az anonim donor az problémás, nekünk azt kell elérni, hogy ne legyen anonim donor, abban a szempontból tudjunk biztosan, hogy nem zsidó, mert akkor nincs probléma se a törvénytelen gyerekkel, se a törvénytelen gyerekkel, és mi a másik, se a testvérházasság, mert nincs a nem zsidónak nem lehet gyerekei szintén testvére. Van egy olyan vélemény, ami azt mondja, hogy anonim donor, mivel anonim, ő, amikor átadja a donációt, ezáltal gazdátlan lett, és még hiába zsidó volt, a gyerek az nem az övének számít, és ezért nem kell gondolni a testvérházasságról, de ez nem lehet komolyan venni ezt a véleményt. Mert azzal, hogy az ember lemondat a spermájáról, ettől a sperma még nagyon-nagyon hasznos, és még ott van, és az övé. Ugyanúgy, az ember nem tud lemondani a természetes módon megszületett gyerek, és akkor innentől kezdve megszakítana a kapcsolat a gyerekkel, ugyanígy a donáción által se lehet lemondani, és gazdátlaná válni, vagy ilyesmi. Kérdés, hogy ilyen esetben, amikor spermát, hogy lehet-e válogatni, hogy fiú vagy lány legyen, valaki azt mondja, hogy nem, valaki azt mondja, hogy a nagyon kell, már van egy pár fiú, és szeretnék egy lány, van egy pár egy lány, szeretnék egy fiút, akkor ezt meg lehet engedni. Másik kérdés merült fel. Egy fiatal férfinek sajnos rákja lett, és kémoterápiai kezelésre kell, hogy járjon. Sok esetben előre lehet tudni, hogy ezt a meddőséget fogja okozni. A kérdés, hogy kell-e, hogy kötelező-e neki félretenni bankban az ő spermáját, hogy később, amikor házasodni fog, tudjon teljesíteni a micvát, hogy legyen neki gyereke azzal a spermával, ami ő 3, 5 vagy 10 évvel ezelőtt félretett. Erről két vélemény van. Az egyik vélemény azt mondja, mondjuk, ha a fiú még nem házas, akkor még nem vonatkozik rá a micvát, sokasodjatok és szaporodjatok, és ezért nem kell félretenni spermát. Másik vélemény azt mondja, lehet, hogy nem házas, és ezért azonon ma nem kell teljesíteni a micvát, de az élete során mindenképpen teljesíteni kell, és ha ma tudja biztosítani az, hogy 5 év múlva, 10 év múlva tudjon teljesíteni ezt a micvát, akkor ezt meg kell tennie. Másik kérdés. Van egy olyan fogalom, aminek az a neve halakikus meddőség. Mit jelent halakikus meddőség? Halakikus meddőség azt jelenti, hogy mi van akkor, ha a ovuláció az történik épp, ugye mi az első alkalom? Mi a leghamarabb, amikor a nő járhat mikvében, rituális fürdőben, és utána újra élhet házas életet a férjével, az legalább 12 nap a ciklus kezdetétől. De valamikor, 12 nap, valamikor az ovuláció az 9, 10, 11 napnál történik, és 12 nap után, mikor jár mikvében, hiába élnek házas életet, akkor abban nem lesz gyerek. És semmi probléma nincs. Alkalmas a férj, és alkalmas a nő a gyermeknemzésre. Csak az a probléma, de a Tóra nem engedi meg őket, hogy házas életet éljenek a 12 nap előtt. Erre az a megoldás lehetne, hogy mesterséges megtermékenítése történjen. Ez nincs nemi kapcsolatuk, hanem mesterséges út, mert a gyerek és elindul a terhesség. Valaki azt mondja, hogy talán mégse illik, mert a nida idejében nem illik a gyermeknemzés, de ennek nincs igazi alapja, mert a probléma a gyermeknemzéssel ebben az időben, mert ez egy komoly vétek és bűn. De ha vétek és bűn nélkül történik, és megint menjünk vissza arra Beinu Perenchez, aki azt mondta, hogy ha a feleség az ádneműn keresztül lett terhes, az nem probléma, azt mondja, akkor ezt lehet megtenni. Mi van akkor egy nem házas lány? Egy hajadan lány jön, és azt mondja, huha, én még nem vagyok házas, ki tudja, lehet, hogy nem fog, addig, ameddig már meg fogom találni az, ami nekem való, addigra már nem lesz gyerekem. Ezért szeretném most gyereket szülni. Mert fél attól, hogy le fogja késni. Az nem kérdés, hogy ezt a lány sajnálni kell. Erre van egy szép kifejezés. A Baksi Doron rabinak azt mondja, a fák miatt nem tekinthetünk el az erdőtől. Ez mit jelent? Azt mondja, igaz, hogy ezt a lány nagyon kell sajnálni, és őt lehet neki segíteni azzal, hogy megengedünk neki, hogy legyen neki gyereke, de az erdő számára ez nagyon negatív lesz. Mert ez egy komoly rombolást jelentene a házasság intézményre, és a házas életre, és még az is, az azt mondja, hogy nézd csak meg, ez a lány nem házas, és van gyereke. Nem mindenki fogja tudni, hogy mesterséges úton jött létre. És emiatt ezt nem lehet megengedni. Jó, akkor még egyszer foglaljunk össze. Első dolog az, láttunk különböző talmudi és más források, hogy foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy mi van akkor, ha valakinek megszületik egy gyerek, de nem nemi kapcsolaton keresztül jött létre. Ami a legfontosabb ezekben a forrásokban volt Rabbeinu Perecé, Rabbeinu Perecé azt mondta, hogy testvér, az apjának a többi gyerek az a testvérének számít, azt jelenti, az apjának a gyereke, akkor valószínűleg ő örökölhet is. De ugyanakkor mondta Rabbeinu Perecé, hogy nem törvénytelen gyerek, illetve azt is mondta Rabbeinu Perecé, hogy nida idejében is a férjétől lett terhes, az nem nagy probléma. Aztán tárgyaltunk azt a kérdést, hogy teljesíti a micvát az ember ezzel. Volt, aki azt mondta, hogy igen, és volt, aki azt mondta, hogy nem, véletlenszerűen nem lehet teljesíteni a micvát. Aztán felmerült a kérdés, hogy egy nőnek, akinek volt gyereke, így a fürdőn keresztül, akkor tilos a férjének, és azt mondtuk meg, mivel nem volt házasságtörés, akkor valószínűleg nem, ez inkább az elfogadott vélemény. És ezt az egészet átvittük, és utána megcáfoltunk, hogy valószínűleg egy ilyen nem is létezik, ilyen, de az alapelveket átvittünk arra az esetre, a mesterséges megtermékenyítéset. És erre azt mondtuk, az első fázis a mesterséges megtermékenyítéssel, amikor a férnek lehet gyereke, és a nő kihordhatja, csak az a probléma valahogy, itt hiányzik egy híd, ami a férnek a spermáját átvezessen a nőnek, és itt van a mesterséges megtermékenyítés. Erre azt mondtunk, hogy elvi probléma nem lehet itt, nincs itt elvi halakhikus probléma, hiába nem teljesen természetes módon történik, a Tóra nem ragaszkodik ehhez. A probléma, ami lehet itt, hogy ha véletlenszerűen vagy a szándékosan el lesz cserélve, akkor azt nagyon kell ellenőrizni. Aztán az a kérdés volt, hogy ilyen esetben a gyerekenek számít, vagy nem. Azt mondtak, hogy van egy vélemény, azt mondja, hogy nem számít a gyerekenek, ez nem az elfogadott, és erre a Rabbeinu Peretz az, akire hivatkoztam. Ezért azt lehet mondani, a dónor, a spermanak a dónor az a fér, az elvileg nem lehet probléma, de erre kellett szigorú mesgiach, aki ellenőrizi. Mi van akkor egy idegen zsidó férfi a dónor? Anonim dónor az a legrosszabb, mert utána nem is fogunk tudni, hogy ki a testvére, és a testvére fog házasodni. Ha ez a probléma nincs, mert nem anonim, akkor mindig az a probléma, a Szatmár Rabbi szerint törvénytelen gyerek, ezt nem fogadtunk el, mert a Rabbeinu Peretz ezt nem úgy gondolja, de mi mindig azt mondtuk, hogy gyengíti a házasság kapcsolatokat, és vezethet tiltott kapcsolatokra, ezért ez nem szabad. Nem zsidó, anonim dónor, az sokkal könnyebb, mert ott sincs a probléma, törvénytelen gyerek probléma nincs, a testvérházasság problémája sincs. Aztán volt az a kérdés, hogy ha egy zsidó férfi anonim dónor, akkor gazdátlan számít, és akkor nem lesz gyereke, az nem fogadjunk el. Kiválasztani a gyermek nemet, egy fiú legyen, egy lány legyen, egyes esetekben igen, kémoterápia miatt nem házas fiúnak kell gondoskodni a spermájáról, vagy nem, erről két véleményt hoztunk, halakhis meddességet, ha nincs más lehetőséget, megengedtünk. Akkor még mindig ez mind beszéltük abban az esetben, amikor a terhesség az egyenesen a nőben kezdődik, csak a sperma ide jut mesterséges módon. A következő lépés, amikor in vitro, ami azt jelenti, hogy ki kell nyerni a spermát a férfitől, idegen férfi vagy nem idegen férfi, és ki kell nyerni a nőtől is, és akkor így összerakni őket, és akkor indulni el a terhesség, ez egy teljesen más téma, erről fogunk beszélni akkor a jövő héten, és jövő héten ez a harmadik része és a befejező része ennek a témának. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, Isten segítsége holnap a Zohar, a Rogyagás könyve, a Kabbalának az alapművében fogunk tanulni, várunk titeket. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!